Üdvözlöm Önöket! Egy kaliforniai cég már potom 199 dollárért csinál olyan genetikai tesztet, amelyben 95 rizikófaktort vizsgálnak. Hát ez a majd 200 dollár nem tűnik túl soknak, de milyen kérdésekre adhat választ egy ilyen teszt? A technológia által még messze nem tökéletes, de tényleg ez lenne a jövő. Nem telik el hosszú idő, és elmegyek a körzeti orvosomhoz, átadom neki a chipkártyámat, amelyről beolvassa az összes genetikai információmat, amelynek köszönhetően aztán ténylegesen megvalósulhat a személyre szabott gyógyítás. Csupán néhány gigabyte adatról van szó, ez kényelmesen elfér majd egy pendrive-on. Nem csak az életem ezek szerint, hanem a testem is nyitott könyv lesz. De ki veheti kezébe ezt a könyvet? Ki férhet hozzá majd ezekhez az információkhoz? Többek között ezekről fogunk beszélgetni a Mindentudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén, amely Falus professzor úr előadásához kapcsolódik. Üdvözlöm vendégeinket is. Ez az utópia, amit én itt felvetettem, ez mikorra válhat valósággá, realitássá a közeljövőben?
Jelenleg még tényleg science fictionnek tűnik ez a kijelentés, azonban részben már igaz a személyre szabott orvoslásnak a megvalósítása, és elsősorban az onkológiai területekre érvényes ez.
Molnár Mária Judit orvos. Nevéhez fűződik az ország első neurogenetikai ambulanciájának és laboratóriumának megalapítása, a személyre szabott orvoslás szemléletének bevezetése a neurológiába.
Azonban szeretném azzal kezdeni, hogy ez a személyre szabott orvoslás, ez egy, nem egy új gondolat, már Hippokrátesz megfogalmazta annak idején, hogy nem az a fontos, hogy kinek milyen betegsége van, hanem az, hogy ki lesz beteg, illetve ki a beteg. És később, 1892-ben Sir William Osler tovább gondolta ezt a folyamatot, és azt mondta, hogy az, hogy annyira különbözőek vagyunk egymástól, tulajdonképpen annak köszönhetjük azt, hogy maga a gyógyítás, az művészet, és nem pedig tudomány. Na most itt vagyunk a 21. században, és ugye a 21. században a molekuláris biológiai kutatásoknak köszönhetően egyre inkább közelítünk ahhoz, hogy tudomány legyen az orvoslás, és kevésbé művészet, sajnos.
Ez egy fontos kérdés szerintem, hogy mennyire vagyunk egyformák, illetve mennyire vagyunk különbözőek. Tehát itt, akik az asztalnál ülnek, genetikai állományunk mennyiben különbözik egymástól?
Jelentősen. Tehát tulajdonképpen az lenne a korrekt válasz, hogy egyforma is, meg nem is. Abban az értelemben egyforma, hogy egy fajhoz tartozunk, a fajon belül egy rasszhoz.
Falus András akadémikus, Széchenyi díjas egyetemi tanár, a genetika nemzetközileg elismert kutatója. Érdeklődésének előterében a hisztaminbiológia, allergológia genomika, onkogenomika, a gépcsip technológia, az immunológia és a funkcionális genomika határterületei állnak.
Abban az értelemben viszont semmiképpen nem, hogy mai elképzelésünk szerint a 3,2 milliárdnyi betűben körülbelül 20 millió olyan variáns van, direkt nem hibát mondok, hanem változat van, amelynek jelentős része olyan tulajdonságban, a genetikusok azt mondják, hogy olyan fenotípusban nyilvánul meg, aminek lehetnek következménye. Ez nem feltétlenül kóros következmény, hanem ez a másságnak a következménye. Úgy gondolom, hogy a felvezető kérdésre még azt is lehetne mondani, hogy ezek valósak, ezek a rizikótényezők, az infarktus, az Alzheimer, a rákok, bizonyos más idegrendszeri izombetegségeknél is valós különbségekről van szó. Az igazi információ azonban nem az egyes különbségeknek a feltárása, hanem ezek kombinációja.
Tehát akkor megint eljutottunk a hálózatokhoz.
Én azt hiszem, hogy nem lehet nem eljutni a hálózatokhoz.
Beszéljünk még egy picit akkor erről a személyre szabott gyógyításról, amit a legelején felvetettünk. Tehát ugye azt hallottuk, hogy bizonyos esetekben ez már megvalósul.
Talán szerintem érdemes lenne definiálnunk, hogy mi az a személyre szabott orvoslás, hogy mindenki számára, a nézők számára is ugyanazt jelentse. Tulajdonképpen a személyre szabott orvoslás nem más, mint a beteg klinikumát, genomikát, illetve a ráható környezetű tényezőket integráló folyamat, és ennek a segítségével egyrészt alcsoportokat képzünk, tehát a nagy diagnosztikai kategóriákon belül alcsoportok alakulnak ki tudjuk választani a legoptimálisabb terápiás stratégiát, el tudjuk kerülni a gyógyszer mellékhatásokat, és a harmadik, a negyedik szintén nagyon fontos tényező, hogy az alcsoportok képzésével olyan rizikótényezőket tudunk meghatározni, amelynek a segítségével a betegségnek a nagyon korai felismerőse lehetővé válik. Bizonyos betegségekben már ki tudjuk szelektálni azokat a gyógyszereket, amely bizonyos betegcsoport számára a legoptimálisabb, illetve már a mai napokban is vannak olyan gyógyszerek, amelynek a mellékhatás profilja előre meggyorsolható. Például egy vérhígító készítmény, ez egy nagyon klasszikus példa, a kumarin származék, általában a trombózis profilaxisára szokták használni. Ma már nem kell azt megvárni, hogy valakinek mellékhatásai legyenek, súlyos vérzések alakuljanak ki, hanem a genetikai profiljának a meghatározásával meg lehet jósolni, hogy kisebb dózissal kell indítani ennek a gyógyszernek az adagolását, vagy pedig nagyobb dózissal.
Volt emlékeim, viszont volt néhány ártalmatlannak tűnő sportbaleset, ami után pont ennek az elmaradása, vagy ennek a kezelésnek az elmaradása vezetett halálesethez. Amit ön mondott, viszont azon gondolkoztam, hogy itt alapvetően adatokról beszélünk, ha jól veszem ki. Ráadásul olyan adatokról, amelyek különböző rendszerekben vannak tárolva, amelyekből egyszer célszerű lenne valami nagy, gigantikus egészségügyi adathálózatot létrehozni? Tehát akkor gondolom ez a népesség szempontjából is nagyon fontos, de ez milyen kérdéseket, milyen problémákat vet fel? Tehát akár jogi értelemben, hogy összegyűjthetik-e az összes rólam szóló egészségügyi adatot?
Valóban az adatvédelem az egyik legérzékenyebb kérdése a humán genetikával kapcsolatos kutatásoknak, és azt hiszem, hogy a humán genom befejezése óta egy olyan folyamat zajlott le, hogy jóval többet tudunk, és azt hiszem, hogy árnyaltabban értékeljük a genetikai adatokat, mint akár itt a felvezetőben elhangzott kissé utopisztikus kép.
Sándor Judit jogász, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem tanára. 7 emberi jogi és egészségügyi jogi könyve és számos tanulmánya jelent meg magyarul, angolul, franciául.
Az emberekben élt egy borzasztó nagy félelem, azt hiszem, hogy ez az eugenikai múlttal való összekötés miatt úgy gondolták, hogy bizonyos hátrányokat szenvedhetnek, diszkriminációt szenvedhetnek, hogyha mások betekinthetnek a genetikai adataikba, és az sem világos, és hogyha az európai országok jogi szabályozására tekintünk, érdekes módon nem egységes az, hogy mit tekintünk genetikai adatnak. Amikor Magyarországon nagyon hosszú évek után megszületett 2008-ban a genetikai adatok védelméről és a biobankról szóló törvény, azt hiszem, hogy nem árulunk el titkot, hogy ez volt az egyik legnehezebb kérdés, hogy hogyan definiáljuk azokat az adatokat, amelyek az egyénre vonatkoztathatóak. Én azt hiszem, hogy itt ebben egy picit másképp gondolkodik a jog, az etika és a genetika. Az jogi szempontból az az adat, ami egy természetes személlyel összekapcsolható, egy azonosított vagy egy azonosítható személlyel összefüggésbe hozható adat, és mondjuk mindjárt ezen a ponton a genetikai adat számos olyan új kérdést vett fel, amivel korábban nem találkoztunk. Tehát egyrészt mikor anonimizálható ez az adat, tehát mikor mondhatom biztosan, hogy ez a genetikai információ nem hozható már velem kapcsolatban. Itt sokszor természettudósok a kódolást tekintik egy ilyen módozatnak, jogi szempontból ez sem anonim, és tudunk olyan eseteket, amikor még ezen túlmenően is összefüggésbe hozható valaki egy adattal. Szerintem az emberek egyre inkább érdeklődnek a genetikai adataik iránt. Korábban úgy gondolom...
Hát kérdezek valamit. Ki a genetikai adat?
A genetikai adat, mint információ, azt illeti meg, akire vonatkozik. Tehát ő kell
azt,
legyen
viszont,
az új,
igen,
úgy
az
úr arra.
Aki nem ért hozzá, vagy nem biztos, hogy ki tud
pontosan,
abból bármit is
olvasni. Ez egy nagyon, nagyon fontos megállapítás, ugyanis jogászok és etikával foglalkozó emberek épp ezért vetik fel azt, hogy itt van egy olyan sajátos helyzet, hogy olyan is információk, amelyek rám vonatkoznak, nem, még a körzeti orvosom sem tudja esetleg elmagyarázni a genetikai leletemet, tehát egy nagyon sajátos szakismeret szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ezt megmagyarázza nekem. Ezért van szükség például a genetikai tanácsadásra, különösen az előrejelző vizsgálatokra, tehát amikor még nem nyilvánul meg egy betegség, de már vannak olyan jelek genetikai teszt eredmény alapján, ami nagy mértékben arra utal, hogy én hajlamos vagyok egy későbbi betegség betegségnek a kialakítására. Ezzel megbirkózni, hogy ez pontosan mit jelent az életkörülmények, egyéb helyzetek, környezeti tényezőkkel, hogyan tudom én ezt értelmezni, ez egy nagyon sajátos beszélgetésen kell, hogy alapuljon, és ez azt hiszem, hogy az adatvédelemben egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan lehet úgy kezelni adatokat, amelyek nem evidens, hogyha valakinek pusztán a markába nyomják.
Mindazon genetikai, molekuláris módszerek, amikkel ezeket az információkat megszerzik, ezek ma egyre gyorsabbak és egyre olcsóbbak. Nem véletlenül most 8 évvel a genom elolvasása után sokszorosan olcsóbb a elolvasás, és van egy olyan program, amit 1000 genom projektnek hívnak, és hamarosan jön a 2500 genom projekt, amikor igazán statisztikailag értékelhető információt ilyen nagyon nagy populációból szednek össze.
Tamás.
Visszatérve a kezdeti, tehát az elején elmondott szolgáltatáshoz, hogy ez a kaliforniai cég
mit
csinál.
$199 95
plusz postaköltség, postaköltség az kb. 70
dollár.
Igen, de valóban nem egy nagy összeg. Ugye küldenek egy szettet, amiben hát egy nyálmintát kell adnunk. Ezt küldik vissza, és ha jól tudom, akkor egy jelszóval védett internetes oldalra töltik fel a genetikai adataimat, ugye ez már megint az adatvédelem kérdését felveti.
Simon Tamás biológia földrajz szakos tanár, egy sor népszerű középiskolai tankönyv szerzője, a természettudományos ismeretterjesztés akadémiai újságírói díjjal elismert szereplője.
De Judithoz visszatérve, hogyha az én adatom felkerül, az nem biztos, hogy csak érem vonatkozik, mert hogyha nekem van egy öröklődő betegségem, mondjuk egy hölgynek van egy öröklődő emlőrákja BRCA1-2 génekben, akkor ugye esetleg, ami meg sem született lányára is már ez vonatkozhat.
Itt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ki a genetikai információ, hiszen normál körülmények között az információ tulajdonosa a beteg, hogyha mondjuk egy laboratóriumi leletet néznek nátrium vagy kálium szintet, akkor az információ tulajdonosa a beteg, hiszen rá vonatkozik, senki másnak nem pontosan ugyanaz a nátrium szintje, mint neki abban a pillanatban. A genetikai adat nem ilyen, hiszen az ember a génjeit megosztja a család tagjaival, tehát a közeli rokonok vagy még a távoli rokonok is pontosan ugyanazt a gént hordozhatják.
Kovács József orvos, a Semmelweis Egyetem tanára, a hazai bioetika egyik úttörő képviselője. A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdéseivel és a betegek jogaival foglalkozik.
Tehát ha kiderül valakiről, hogy mondjuk hordoz egy ilyen BRCA gént, akkor esetleg a nő testvére is hordozhatja ugyanazt a gént, és nagyon komoly konzekvenciája lehet, hogyha ő ezt nem tudja. Tehát ez egy nagyon komoly vita, hogy amikor valakinél egy ilyen tesztelésre sor kerül, akkor ő egyedül rendelkezik az információval, vagy esetleg rögtön az elején tisztázni kell vele, hogyha olyan dolgok derülnek ki, amik esetleg a család más tagjai számára fontosak, az információ közlése fontos egy nagyon komoly kár elhárításához, és csak annyi információt mondanának, amennyi a kár elhárításához kell, akkor esetleg erre sor kerülhet, hiszen adott esetben megmentheti egy másik embernek ez az életét.
Igen, csak én azt gondolkoztam, parancsoljon, mert utána mondom, hogy mind gondolkoztam.
Elnézést, ehhez kapcsolódik a nem tudásjoga, amit már Balázs említett az előbb, és én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hiszen vannak rizikótényezők, és vannak olyan betegségek, amelyekre egy genetikai vizsgálat nem csak a rizikót, hanem a pontos diagnózist megmondja. Például gondolok egy nagyon súlyos központi idegrendszeri betegségre, a Huntington-korra. Ez egy autoszomális dominánsan öröklődő betegség, 50% a következő generációban annak a valószínűsége, hogy valaki örökölni fogja a betegséget. Igen, ez a vitustánc. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy valakinek a genetikai információja, a saját genetikai információja a kezében van, nagyon fontos, hogy ő megosztja, vagy nem osztja meg, és nem muszáj megosztania ezt az információt az én véleményem szerint a családtagjaival. Hiszen ahhoz, hogy valaki készen legyen arra, hogy egy ilyen információt fogadjon, nagyon alapos pszichológiai előkészítése van szükség. Judit említette a genetikai tanácsadásnak a fontosságát. Tehát ahhoz, hogy én valakinek egy ilyen információt megmondjak, nagyon fontos, hogy előkészítsük a pszichés állapotát a betegnek. Hiszen abban az esetben, hogyha ő nem elég erős egy ilyen rossz hírnek a fogadására, nagyon súlyos következményei lehetnek egy ilyen hírnek. Tehát nem kötelező megosztani a családtagokkal a genetikai információt, ezt mindig szoktam hangsúlyozni a genetikai tanácsadáson. hogy ez az ő döntése, hogy kivel osztja meg, és kivel nem osztja meg, hiszen nagyon messze menő információk lehetnek.
Más aspektust hagy hozzak be. Tehát mi van akkor, hogyha egy ilyen genetikai felmérés vagy elemzés mondjuk felhívja az én figyelmemet arra, hogy valamilyen betegségtípusra hajlamos vagyok. A génjémben hordozom az arra való hajlamot. Én leélem az életemet úgy, hogy rettegek attól, hogy mondjuk vastagbélrákom lesz, vagy bármilyen rákom lesz, amiatt kialakul bennem valami teljesen más, akár mentális zavar, vagy szívinfarktust kapok, nem tudom, 60 évesen. Tehát, hogy jó-e mindig valamitől félnünk?
Én ezért mondom azt, hogy itt kicsit a jog és az etikának a látásmódja eltér egymástól. Jogi szempont valóban az az adat, akire vonatkozik az ügy ura, de természetesen ez az adat pont a genetika esetében hat másokra, a családtagra. Például az sem közömbös, hogyha valaki elmegy egy vizsgálatra családon belül, és vannak olyan családtagok, akik pedig pont a nem tudás jogát kívánják gyakorolni, másképp szeretnének élni, nem szeretnének úgy élni, hogy egy fenyegetettségben, mégis az információ akaratlanul is kihat az ő életükre. Egyébként ezt a helyzetet nagyon sokféleképpen próbálta a jog kezelni. 2003-ban például az UNESCO-nak volt egy olyan nyilatkozata, amelyben később ezért bírálták is, és azt mondták, hogy ez megvalósította a genetikai kivételezést, mert pont a genetikai adatoknak a speciális aspektusa között felsorolta azt, hogy ennek egy generációs hatása van, transgenerációs, intergenerációs hatása van, másokra is vonatkoztatható, hosszú idejűg megvizsgálható kadávermintából is megvizsgálható, viszonylag csekély anyagmennyiség elég ahhoz, hogy megvizsgálja, és az is igaz, hogy a genetikai adatnak van egy olyan kulturális jellege, ami miatt az emberek másképpen tekintenek a genetikai adatukra, mint mondjuk például egy egyszerű laborleletre. Nagyon nehéz családon belül ezeket a helyzeteket kezelni, erre például a jogon túlmenően a bioetika megpróbál választ adni. Tehát ebben ez egy tipikusan olyan terület, viszonylag ritka egyébként az, amikor a jog és az etika egy picit másképp közelíti meg ezt a kérdést. Az adatvédelmi normák azok nagyon egyértelműek, nem valósítanak meg kollektív adatot, családi adatot, mindig az egyénre fókuszálnak, ilyen például az Európai Adatvédelmi Direktíva is, viszont etikai szempontból teljesen egyetértek, hogy nem közömbös, hogyha a család egyik tagja úgy dönt, hogy genetikai vizsgálatot végeztet. Tudok egyébként egypetélyű ikrekről, akik megbeszélték egymással Észtországban, hogyha úgy döntenek, hogy részt vesznek az ACE-t Genome Projectben, akkor együttesen tesznek ilyen nyilatkozatot, de ez az ő közös megegyezésükön alapult. Igazából az ACE Genome programnak a jogi keretei nem így gondolkodnak. Természetesen a genetikai tanácsadás az valamilyen módon bevonhatja, tehát pont ezért találták, hogy akár a család körben is meg lehessen beszélni ezeket a rizikókat, de teljesen egyetértek, hogy nagyon különbözőek vagyunk abban a viselkedésünkben, hogy mit szeretnénk kezdeni a genetikai adatainkkal. Van olyan ember, aki meg akar tudni mindent, sőt, ezt nyilvánossá tegy, van a Human Genome Project mellett a személyes Genome Project, amikor kiteszik az internetre az adataikat, és azt mondják, nekem semmilyen titkolni való nincs, én ezt nem tekintem egy magánéleti körben.
Az intim szférának egy újra.
És van olyan ember, aki ezt nagyon érzékenyen tekint erre, és azt hiszem, hogy ezt tisztelnünk kell. Van, aki ezt családi adatnak tekint, és nagyon helyes, hogy megbeszélik egymással, de nem mindenki gondolkodik erről így, és van, aki pedig szívesen részt vesz biobankba, azt mondja, hogy ez egy kollektív szándék, ez a tudomány fejlesztésére szolgál, és igazából nem is kér ezért semmi ellenszolgáltatást, sőt az adataira sem kíváncsi igazából.
Egyfajta altruizmust jelent.
Van egy genetikai altruizmus.
Hogy emeljek ki még egy szempontot arról, hogy én megtudhatom az információt, vagy nem, hogy ez azt hozza rám, hogy egész életembe félni fogok, és megvalósítok valamit, ami amúgy nem valósulna meg, csak a rettegésem, de van még egy aspektusa. És ez amiatt van, mert ezek a genetikai adatok vagy kockázati tényezők nem egyforma súlyúak. Tehát igenis vannak olyan genetikai információk, amely nyomán én életmódot tudok változtatni.
Tehát itt jön az epigenetikának a kérdése.
Itt jön az epigenetika, ilyen például az elhízásnak a kérdése, és ilyen az egyikféle cukorbetegség, amely rengeteg ember szenved, tehát vannak visszafordítható folyamatok, tehát ne úgy fogjuk föl tehát ne olyan fátumként fogjuk föl minden genetikai, ez a tipikus geneticizmus, szóval én azt hiszem, hogy minden tudomány, genetika is azért tudomány, mert ismeri a határait. És ez a határ, ez magába foglalja azt, hogy nehogy végzetes sorsnak tartjuk. Ha infarktusra való hajlam, tehát mondjuk esetleg véralvadási problémákra való hajlam, igenis lehet bizonyos dolgokon változtatni, és nem csak fizikai, mint táplálkozás, mozgás, hanem lelki tényezőkön, az a szó használható, de, ugye, hogy lelki fitness.
Különösen egy olyan országban, amelyre egyáltalán nem jellemző, mondjuk az egészségtudatos vagy környezettudatos életmód.
Hadd mondjuk egy jó példát, ez egy ugye ismeretéresztőként gyakran szoktam használni, hogy és megint visszatérek ehhez a SZET-hez. Na, tegyük fel, hogy egyszer majd ezek valóban pontosak lesznek, és ott lesz az a kártya, amit az orvosom bedug a gépébe, és azt mondja, hogy mondjuk nekem az egyik daganat elnyomó génem, az ki van ütve, ugye két példány van minden génből mindenkiben, egy apai és egy anyai példány. Egy daganat elnyomó gén nevében is benne van, hogy mit csinál, tehát rákellenes hatású, most így nagyon leegyszerűsítve, hogyha mondjuk az egyik példány hibás, akkor úgymond másodpilóta nélkül repülünk az életben.
De nem is tudunk erről, mert hogy ezt átvette.
Igen, most nem tudunk, de akkor mondjuk tudhatunk, és akkor ugye, hogyha valaki ezt megtudja, akkor az életmódján például már úgy változtathat, hogy mondjuk akkor próbálja csökkenteni az életmódbeli kockázati faktort, ha addig dohányzott, akkor megpróbál leszokni, és csökkenti azokat a kockázati tényezőket, amelyek azt az egyetlen egy pilótát is kiütnék. Most ez egy nagyon leegyszerűsített kép, de körülbelül így erről van szó, amikor...
Itt etikailag egy nagyon fontos különbséget kell tenni, amit itt már többen is mondtak. Tehát van a genetikában is preszimptomatikus tesztelés és predispozícióra való tesztelés. Tehát az egyik esetben, mint a Huntington-kórnál, ha valakiben megvan a gén, akkor az biztos, hogy ki fog alakulni a betegség, és itt nagyon keményen szokták mondani a nem tudáshoz való jogot. Tehát nem kötelező valakinek tudnia, hogy ő 30 vagy 40 éves korában kifejlődik-e benne a betegség, vagy nem, mert ha megtudná, hogy benne van a gén, akkor tudná, hogy ez a betegség ki fog belőle fejlődni, és semmit nem tud ellene tenni. Itt megvan a nem tudáshoz való jog, megvan a tudáshoz való jog is, tehát valaki dönthet úgy, hogy megnézheti magát, de nem dönthet úgy, hogy a gyerekét megnézheti, mert a gyerek majd, ha felnőtt lesz, akkor eldöntheti. Egy más kategória a predispozícióra való tesztelés, tehát amikor csak esély van rá, hajlam van rá, hogy valaki 60 éves korában diabéteses lesz, hipertóniás lesz, Alzheimer-kóros lesz, stb. Itt viszont nagyon fontos lehet, hogy tegyen valaki valamit az életmódjával. És itt viszont a családtagok, ha egymás előtt eltitkolják az adataikat, akkor a másik embert meggátolják abban, hogy adott esetben valamit tegyen. Tehát mondjuk orvosilag, mondjuk a BRCA gén van valakiben, akkor lehet, hogy a nővérében vagy a húgában is van ilyen gén, és esetleg egy preventív, megelőző műtéttel meg lehet akadályozni, hogy kifejlődjön. Tehát itt szokták mondani, hogy a gén az egy családi vagyon idézőjelbe téve, tehát nem pusztán a privát tulajdonom ez az információ, mert a másik embernek az életét menteti meg, ha tudja esetleg, hogy egy ilyen gén benne is meg lehet. És ezt már az elején érdemes persze, mert ha már
megvan az ezt, ezt kitágítjuk egy kicsit ezt a kérdést, és mondjuk egy ország nézőpontjából nézzük, akkor ez mekkora előnyökkel járhat, hogyha egy ország összes lakosának a géntérképét elkészíthetnénk. Egyrészt mennyibe kerülhet, nyilván nem tudom, hogy erre most lehet-e összeget mondani, de mondjuk népegészségügy szempontjából milyen előnyökkel járhat?
Egyébként az összeget nyilván a kutatók tudnak megmondani, erre fogalmam sincsen, de ezek a biobankoknak a kérdése, nagyon sok ország egymással versenyt futva akarta megvalósítani a nagy összefüggő egész lakosságot átfogó biobankot, és én úgy tapasztaltam a szakirodalmat követve, hogyha nincs egy előzetes koncepció, hogy milyen módon gyűjtik ezeket az adatokat, igazából nem olyan jelentős haszonnal bír, tehát tudományos értelemben. Tehát valamilyen struktúra szerint, egy előzetes koncepció szerint működtetett biobankok azok, amelyek sikeresek, és természetesen a magán és az állami szférának, közszférának egy összefogása szükséges ehhez, mert nagyon, nagyon drága kutatásokról van szó, viszont ott működtek ezek, ahol a genetikai adatokon kívül számos más adat is rendelkezésre áll, tehát genealógiai adatokat gyűjtöttek több évszázadon keresztül Izlandon. ezhez kapcsolták az adatbázist, tehát nem önmagában csak a genetikai adat jelentette a támpontot, vagy például Nagy-Britanniában meghatározták azokat a betegségeket, amelyeknek a kutatását elvégzik, és ott ez egy talán a legnagyobb, mint a 500 ezer ember, és ezt el is érték, ezt a kitűzött célt, le lehet olvasni a Nagy-Britannia biobankjának a honlapján éppen mennyinél tartanak, de 40 oldalas érintőképernyős kérdőívet kell kitölteni annak, aki részt kíván venni, ahol az életmódjának minden aspektusára rákérdeznek. Tehát ezért tudnunk kell, hogy akkor származik ebből használható tudományos információ, hogyha ezt összekötik egyébként az egyén megbetegedésére való ismerve. Önmagában a genetikai adat ilyen kontroll nélkül általában nekem az a tapasztalatom, a szakirodalmat ismerve csak, hogy nem igazából eredményes, és ez egyébként megint számos adatvédelmi egészségügyi kérdést vett föl, például Észtországban is egy kód alapján a házi orvos rendszeresen táplálja az adatbázist. Tehát nem egy befejezett adatgyűjtés, hanem valahányszor egy észt géndonor felkeresi a házi orvosát, és valamilyen betegséggel jelentkezik, mindazon esetben persze egy kód védi azt, hogy ne azonosíthassák ezt az embert, de mégiscsak összehozzák azokkal az adatokkal, amelyek az ő genetikai mintájának a levételéből származnak, és ezt rendszeresen összevetik.
Akkor nagyon fontos, hogy egy koncepció legyen a gyűjtés mögött, valamint az, hogy minden nagyobb köre terjedjen ki, illetve már korábban érintettünk, hogy a különböző információs rendszerek vagy adat hálózatok összekapcsolódhassanak, de ott jön ugye rögtön pontosan ez az adatvédelmi probléma is. Magánszféra, állami szféra, egyéni érdekek, stb. Milyen előnyökkel járhat még egy ilyen adatbázis?
És hát ezért nem is gyors, csak az izlandi példára visszautalva, hogy évek óta lehet már cikkeket olvasni arról, hogy azt hiszem egy Decode Genetics nevű cég az, aki valahogy megkapta, vagy megvásárolta az izlandi kormányt.
Igen.
És azért olyan, persze ez sem egy gyors kutatási folyamat természetesen, de ugye még egy ilyen úgymond belterjes idézőjelben elszigetelt populációnál is nehéz azért gyors eredményeket várni. Kárpát-medencében meg ugye hát ez gondolom még nehezebb lenne.
De abban a vonatkozásban ez személyiségi jogi problémákat nem jelent közvetlenül, mert itt arról van szó, hogy Nagy-Britanniában 500 ezer felnőtt embernek milyen az adata, akár teljesen azon kutatók számára, akik hozzáférnek, semmiféle személyi adat nem
áll.
Ez teljesen nem irreverzibilis, nem megfordítatlan anonim módon, hiszen elképzelhető, hogy valami olyat találnak, ahol az adott embernek az orvoshoz vissza kell menni, és ez már az ő személyes és az orvosi titoktartás része, de amit kérdezett, egy ilyen nagy populációnak, vagy nagy rasznak a vizsgálataban nincsenek arcok abban az értelemben. Viszont az nagyon fontos, amit Sándor Judit mondott, hogy rengeteg klinikai adat is mellette ott van, rengeteg életmódbeli és klinikai adat, klinikai paraméter, mert elképzelhető, hogy 5 év múlva lesz egy olyan genetikai variáns, ami egy bizonyos kombinációban ilyen aha élményt ad az egészségükkel foglalkozóknak, és összeáll a kép.
És visszatekintve, összefüggések rajzolódnak.
És egy nagyon fontos, hát nagyon fontos mindent megkérdezni, amit csak lehet, ami eszébe jut a jelenlegi vizsgálóknak.
Azért nem problémamentesek ezek a nagy adatbázisok sem. A Nagy-Britanniában van egy etikai testület, ami rendszeresen próbálja ezeket a kérdéseket nézni, de valóban Falus András és Kovács József is említette ezeket a példákat. Itt is adódhat az, hogy amikor az adatot gyűjtötték, még nem tudtak kezelni egy betegséget, a mintában azonosítanak egy olyan betegséget, ami megelőzhető volna, és nagyon fontos, hogy vissza tudjanak csatolni ahhoz a valaki. Ez egy etikai szempontból azt hiszem, hogy nagyon nehéz úgy nézni a kutatást a továbbiakban, hogy több ember esetleg egészségkárosodás
nagyon rossz szenvedett. Hasonlat az, hogyha én azt mondom erre, hogy ez olyan, mint az olimpiákon elvégzett dopingvizsgálat? Amikor megnéznek egy 10 évvel korábbi mintát az akkori, az új technikával, és amit nem tudtak kimutatni 10 évvel azelőtt, azt a dopingszert, azt 10 évvel később ki tudják mutatni?
Itt nem felelősek semmilyen tekintetben. Dolgokat, hogy milyen az elévülés, nem tudom.
Igen, hasonlatként, vagy párhuzamként mondom, tehát hogy ugyanaz a minta, mást mond 10 év múlva.
Csak hogy mondjam még azt, amit Monámája Judit az imént, vagy az elején a beszélgetésnek mondott, hogy az alcsoportok képzése hihetetlenül fontos. Egy nagyon nagy populációban lehetőség van alcsoportok létrehozásáról. És a majdani gyógyítási stratégia, személyre szabott orvoslásnak a stratégiái pont egy ilyen nagy populáción egy alcsoportra idegen.
Tehát a személyre szabott gyógyítást azt valahogy úgy is definálhatjuk, mint első lépésként alcsoportokra szabott gyógyítás.
Így igaz.
És azt, ezt így tudjuk igaz. Még tovább szűkíteni, hogy most etikumról beszélünk, rasszról beszélünk, vagy mire gondolnak?
Igen, sőt, esetleg individuumról, de az, ami azt hiszem Simon Tamás mondta, vagy a Monámája Judit is mondta, a farmakó, tehát a gyógyszer, de itt van például a védőoltásoknak a kérdése. Egy elképesztő sikertörténet volt egy dél-nyugat amerikai, tehát azt hiszem kaliforniai cég, a madárinfluenza kirobbanásakor olyan vakcinát hozott létre, ráadásul számítógépes informatikával, tehát megjósolva azt, hogy ennek a bizonyos rasznak mi a legoptimálisabb kis fehérje darab, amivel a madárinfluenza ellen sikeresen immunizálni lehet, amely a mexikói, tehát a hispán jellegű raszban sokkal, de sokkal jobban működött, mint az amerikai, a kaukázói raszban. Ez egy óriási siker volt, és mivel számítógépet használtak, ezért sokkal gyorsabban is ment végbe, hatalmas siker volt. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ez most vagyunk ennek a típusú írásbeliségnek az elején. Ez még nem egy bevezetett módszer. Immunológiában és a gyógyszerkutatásban úgy tűnik, hogy ez egy nagyon sikeres próbálkozás.
Ez talán egy nagyon kényes téma, de hogy az orvostudományban, hogy mondjam, a rasszizmus vágyát ki lehet védeni? Vagy ez teljesen irreleváns, amit mondok? Tehát, hogy azért azt mondjuk, hogy tényleg, hogy bizonyos etnikumoknál, bizonyos rasszoknál más gyógyszerkészítmények, más gyógyszermintázatok azok, amelyek hatékonynak bizonyulnak. A másik oldalon ez nem okozhat valamiféle társadalmi feszültséget?
A biológusnak a válasza ez, és biztos van az orvosnak, a jogásznak, az etikusnak és az újságírónak, ismerteljesztő pedagógusnak is a véleménye, a biológusnak az a véleménye, hogy a sokféleség óriási előny. A populációs szinten óriási előnyt jelent, és a sokféleség nem csak egészséges sokféleség, hanem beteges, betegségben megnyilvánuló sokféleséget is jelent. És
egy, csak ugye egy erősen átpolitizált kérdésről beszélünk, hogy meg van egy ilyen társadalmi vonzata, azért amikor mondtam, mondhatja azt valaki, hogy én miért nem azt a gyógyszert kapom, amit a másik.
Igen, volt is egy ilyen vita Egyesült Államokban, nagyon sokat lehet tudni. Én mégis úgy gondolom, hogy mindenkinek azt a gyógykezelést kell adni, ami neki a legeredményesebb.
Egyébként hogy lehetjük?
Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik az én gondolatom, hogy amit András említett, hogy az Egyesült Államokban volt a Bidil nevezetű gyógyszer, ami egy szívgyógyszer, és csak az afroamerikai állampolgárok számára hat. És akkor ez egy nagyon nagy port kavart, ugyanis megvádolták a céget, aki forgalomba hozta, hogy esetleg ez egy rasszista megnyilvánulás lett volna. Azonban azóta működik a gyógyszer, és piacon van, és ezek a problémák gyakorlatilag sikerült, ezeket a problémákat sikerült megoldani, nem tudom, Judit, neked mi erről az információd?
A felvilágosításnak is nagyon fontos szerepe van, hogy az információ eljutatásnak nagy szerepe van.
Ez egy annyira gazdag téma, jog, és gondolom, hogy etika és társadalomtudomány szempontjából egy nagyon nagy téma lehetne. Én csak annyit, hogy 1997-ben szerintem nagyon-nagyon komoly lépés volt az, hogy gyakorlatilag a Humán Genom program befejezése előtt a ENSZ-en belül működő UNESCO, amely a bioetikának a fő szervezete, ebben a területben kaptott prioritást. 97-ben megfogalmazta, hogy az emberi genom a szimbolikus értelemben az emberiség közös öröksége. És ez egy nagyon fontos, hogy nem beszéltünk egyéni dimenzióról, csoport és globális dimenzióról nem beszéltünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kijelentés. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy egy rasszhoz tartozunk itt a Földön élő emberek összessége, a genetikai állomány összekapcsol bennünket, és ezen belül, és különösen azt hiszem a HapMap Project volt az, ami a különbözőségeket is kutathatja, de érdekes módon azt hiszem, hogy orvostörténelemben először a különbségek azok előnyök is lehetnek. Korábban volt egy olyan felfogás, hogy a genetikai többség, vagy magát többségnek vélők számos diszkriminációban részesítették a kisebbséget, gondoljunk a kényszer sterilizációs esetekre, híres jogesetek, Buck versus Bell esett az Egyesült Államokban, stb. Most azonban ezek, ha úgy tetszik, nagyon fontos tudományos kérdések lettek ezek a különbségek, tehát nem, hogy hátrányok azt gondolom, hogy nem okozhatnak, hanem éppenséggel a különbözőségeknek a kutatásán alapul a különböző diverzitás kutatása. Ez egy világméretű kutatás volt a HapMap Project, ami az egyes csoportok közötti különbözőséget kutatta, viszont szerintem át kell gondolni, és erre voltak törekvések szintén az ENSZ-en belül, hogy azok a kutatási projektek, amelyek a régi rassz elnevezést használták, hogy ezeket igenis felül kell bírálni, és lehetséges, hogy voltak olyan tendenciák, akár szokások, hogy bizonyos dolgokat mindig ugyanabban a csoportban néztek meg, holott esetleg ugyanaz a fenotípus előfordult a Föld teljesen más területén is. Tehát azt hiszem, hogy nagyon kritikusan kell közelíteni az ilyen megközelítések felé. Ez egy nagyon összefogott kutatást igényel a társadalomtudósok és a genetikusok között, ugyanis antropológiai értelemben más nevezünk etnikumnak, tehát kulturális közösséget valló csoportok, amelyek nem biztos, hogy relevánsak mindig a genetika kutatás szempontjából.
A diszkrimináció veszélye akkor merül fel, amikor egy rasszra vagy etnikumra jellemző, hogy bizonyos gyógyszerek iránt intoleráns, tehát nem szedheti azt a gyógyszert, de viszont minden etnikumon és rasszon belül nagyon nagy a variabilitás, tehát lehet, hogy van egy ember, akinek viszont az a gyógyszer jó lenne. Tehát pontosan ezt küszöbölné ki az egyéniesített medicina, amikor nem statisztikai összefüggésekből következtetnek rá, hogy egy bizonyos gyógyszert bizonyos rassznak nem szabad adni, hanem megnéznék konkrétan az illetőnek a genomját, és akkor kiderülne, hogy ő esetleg nem hasonlít a saját rasszára vagy etnikumára abból a szempontból.
Ez azért is nagyon jó példa, mert ugye a fajfogalom a biológiám általában egy nehéz probléma, de az biztos, hogy a genetikának, genomikának azt köszönhetjük, hogy az emberiség egységes faj, ezt már genomika alapon is ki lehet jelenteni, mert abból a kb. 3 milliárd betűből, amiből áll a genetikai állományunk, és mondjuk itt közöttünk átlagosan 3 millió ponton van ebben eltérés, ez úgy általában igaz az emberekre. Tehát még az is elképzelhető, hogy mondjuk köztünk, kettőnk között több az eltérés, úgymond, mint mondjuk köztem és egy afroamerikai között, mondjuk ezekben a pontmutáció mintázatokban.
Ez egyébként azt az érdekességet hozzá kell tenni, hogy egy afroamerikai férfi és egy kaukázoid férfi között sokkal kisebb a különbség, mint egy afroamerikai férfi és egy afroamerikai nő között. És ez már elsőbb a epigenetikai kérdés.
Tehát ott jönnek a külső tényezők és a külső körülmények.
Igen, de ez már molekulárisan is megfogalmazható.
Beszéljünk még egy aspektusról, amit szerintem itt a genetika kapcsán szerintem ilyen újságokban, meg ilyen népszerűbb heti lapokban is állandóan felmerül. Hát mondjuk azt, hogy ugye mindenki egészséges gyereket szeretne teljesen természetes módon. Szóval meddig lehet elmenni Ebben a gondolkodás és tudományos folyamatban?
Itt tulajdonképpen ugye ez az a probléma, amit genetikai perfekcionizmusnak szoktak nevezni. Tehát, hogyha lehet korán genetikailag megvizsgálni, ugye preimplantációs genetikai diagnózissal nagyon sok mindent meg lehet nézni, de ez egy Pandora szelencéje, mert a kérdés az, hogy csak súlyos betegségeket előzünk meg úgy, hogy azt az embriót nem ültetjük be, vagy pedig, ha mondjuk kiderül, hogy valaki, aki most még csak egy embrió, 65 éves korában nagyobb valószínűséggel lesz hipertóniás, vagy nagyobb valószínűséggel lesz diabéteses, vagy Alzheimer-kóros, akkor ez elég ahhoz, hogy ne ültessük be ezt az embriót, hanem egy másikat, aki ebből a szempontból is egészséges. és ezt szokták a genetikai perfekcionizmus veszélynek nevezni, ami ma nem állami oldalról fenyeget, mint régen a eugenika kapcsán, hanem a szülők oldaláról, hiszen a szülők mindig a legjobbat akarják a gyerekeiknek. Tehát általában azt szokták mondani, hogy ilyen messze kezdődő, tehát 60 éves koron fölül kezdődő, és viszonylag enyhe, jól kezelhető betegségeknél nem szabad elvenni a lehetőséget, hogy az embrió megszülessen, hanem a korán kezdődő és nagyon súlyos kezelhetetlen esetek halálhoz vezető betegségeknél áll ez csak fenn.
De a többi esetben mondjuk a kockázatra fel kell hívni a várandós asszony figyelmét?
Hát ez most az a kérdés, hát most ez Pandora szelencéje, hogy egyáltalán ezt meg lehet-e mondani, egyáltalán ezt lehet-e kérni, mert ugye itt a nem tudáshoz való jogot is bele kell, itt a gyerekről tudok meg valamit, most egy gyereknek joga van a nyitott jövőhöz, tehát hogy nagyjából eldöntse, hogy mit akar tudni magáról és mit nem. Ha a szülővel közlik ezeket az információkat, akkor a gyereknél ez nem áll fenn, ez a nyitott jövő. Itt viszont a másik szempont meg az, hogy ha viszont tudom, hogy mire van hajlama, akkor a neveléssel, a környezettel sokat tudok tenni azért, hogy az a valami ne manifesztálódjon. Tehát e kettő között kell az egyensúlyt megtalálni, nem véletlen egyébként, hogy a preimplantációs genetikai diagnózis nagyon sok országban tilos, csak nagyon szigorú kritériumokkal engedik, mert hogy egy olyan kristálygömbbe, genetikai kristálygömbbe pillanthatnánk be, amire nem nagyon van felkészülve még a társadalom.
Nehéz meghúzni a határokat, Magyarországon is van már ilyen, és ugye vannak klasszikus öröklődő betegségek, például a vérzékenység, ott engedélyezik bizonyos típusokban. De úgy tudom, hogy Nagy-Britanniában volt olyan eset, hogy pont a BRCA1-2 gén kapcsán is volt már preimplantációs genetikai diagnózis alapján embrió kiválogatás, ami ugye már, hát végül is csak egy hajlam, igaz, hogy egy erős hajlam, de nem genetikailag determinált.
De van még egy másik probléma, egy elég még talán nehezebb probléma, hogy olyan is előfordult, hogy a preimplantációs genetikai diagnózis eredményeként két siketpárról volt szó, kiderült, hogy 10 embrió siket lenne, és 2 embrió pedig egészséges. A siketpár azt szerette volna, hogy biztosan siket embriót ültessenek be, mert hogy ők tudják, hogy milyen a siketek kultúrája, tehát nem akarják, hogy a gyerek ebből a kultúrából kirógjon, mert ha a gyerek hallani fog, akkor a hallók közül kirog, mert a szülei siketek, viszont a siketek közül is kirog, mert ő hal.
És ez egy óriási... Ezt a döntést meghozhatták?
Na most ez volt a kérdés, hogy egy orvosnak, aki elvileg ugye mégiscsak az egészséget kell, hogy képviselje, egy orvosnak szabad-e egy ilyen kérést teljesítenie, hogy tudottan beteg embriót ültessen be? Mire a válasz az volt, hogy az orvos halló, és ő persze, hogy diszkriminál az egészségesek érdekében, de viszont a siketek a legjobb szándéka és tapasztalattal mondták, hogy ők azt a sorsot akarják csak a gyereküknek, ami az övék, és ha megakadályozunk azt, hogy ilyen gyerekek szülessenek, ez egyfajta genocídium, ők ezt a szót használták, amiből óriási vita lett, csak jelezném, hogy ezek a problémák is előjönnének. Hihetetlen akkor,
amikor... Kérdés ez.
Ők azzal érveltek, hogy és ez a fogyatékosságnak a fogalma, hogy ők ezt identitásnak tekintik, és nem fogyatékosságnak, tehát ez egy csoportképző, ez a Sandel adta ezt a példát. És valóban az az, hogy itt olyan dilemmákkal állunk szemben, amit Habermas úgy fogalmazott meg, hogy ez a liberális eugenikának a kora, mert nem, valóban nem egy állam által kikényszerített választásról van szó, vagy amikor megvonták bizonyos csoportoktól a szaporodásnak a jogát, hanem a szülőpár szeretne, ők úgy érzik, hogy a legjobbat a gyermeküknek, és ez, hogy mi ez a legjobb, ebben nagyon különböző vélekedések vannak. Azt is, valaki azt mondja, és ebben ő tovább megy az érvelésben, hogy gyakorlatilag ez a választás nem csak a terápia és a szelekció közötti vékony határvonalon lendül túl, és a szelekció felé nyomja ezeket a választásokat, vagy akár egy eugenikai perfekcionista irányba, hanem a szülő és a gyerek közötti viszonyt is megváltoztatja, mert hiszen a gyermek az nem csak beleszületik a világba az éppen számára adódó tulajdonságokkal, hanem ő egy bizonyos célra vagy bizonyos tulajdonságokkal jött a világra, amit mások akartak. Tehát ez az ő autonómiájának a korlátozását is jelentheti.
Akkor még a világnézeti
dolgokra. De most ráadásul a technika ide. Is, az egyik technika, hogy valóban igaz, hogy egy nemhez kötődő örökletes betegedések esetén van lehetőség a nem megválasztása, de a preimplantációs genetikának, tehát a beültetés előtti genetikának úgy néz ki, hogy a szabályai és az etikai dilemmái azok szaporod. Ugyanis ma már lehetőség van arra, hogy nem csak célzottan egy bizonyos betegséget nézzenek meg az embrióban, ami mondjuk például a szülőpárnál előfordul, hanem sokan azt kérik, hogy csináljanak egy komplexebb genomikai vizsgálatot.
és ez már számos más kérdést vet föl. Tehát nem csak azt kérdezi a pár, hogy megvan-e az embrióban az a betegség, amitől mi félünk, és amit szeretnénk elkerülni, hanem azt mondják, hogy nézzék meg a tulajdonságait.
Sőt, még egyet hagyd mondjak, hogy volt egy konkrét ilyen eset 2000-ben, amikor egy gyerek megbetegedett Fanconi anémiában, és úgy tűnt, hogy köldök zsinórvére lenne szüksége, és a szülők vállaltak gyereket preimplantációs genetikai diagnózissal, és olyat a 13 embrióból egy csomó megint csak Fanconi anémiás lett volna, tehát őket eleve nem ültették be. Az egészségesek közül viszont olyat választottak ki, aki nem csak hogy egészséges, hanem immunológiailag kompatibilis és donor lehet a már élő testvérének, vagyis hogy megmentse a már élő testvérét a köldök zsinórvérrel. És ez egy nagy hatának az átlépése volt, mert hogy azért választottak egy bizonyos gyereket, hogy megmenthesse a már élő testvérét. Miközben ugye azt gondoljuk, hogy egy gyereket önmagáért várnak a szülők, és nem azért, hogy eszköz legyen egy másiknak a megmentésére. Végül megszületett ez a gyerek, és megmentette a testvérét, de óriási etikai vita volt, mert azt, hogy mindenki öncél, és nem pusztán hát, eszköz
egy másik. Az is ebből beletartozik, hogy ez kicsit olyan, mintha rálépne az orvostudomány egy útra. Tehát ugye ezek az első lépcsői lehetnek, és ott valóban ennek az útnak a jelentős része a magánszférában, a magánkutatásokban zajlik, ahol aztán tudja, mi lesz a következő lépcső.
Én úgy érzem, hogy még messze nem tartott a genetikai diagnosztika, hogy ezeket mindig, minden esetben egyértelműen ki tudja mondani. Szóval óvatosságra szeretnék inteni. Tényleg vannak gének, tényleg vannak nagy populációban, most már több ezer emberen végzett vizsgálatok, valószínűségek vannak. A legtöbb súlyos genetikai betegség nem egy génnek a elromlásával áll, tehát olyanból következik. És nagyon sokat kell még a módszereknek, annak a megbízhatóságnak fejlődni, hogy felvetődjenek ezek a kérdések. Most is felvetődnek bizonyos szélsőséges esetekben, de nem ez az átlag. És abban igaza van teljesen a műsorvezetőnek, hogy fel kell nőni ehhez. Tehát olyan új jellegzetes jogi, etikai, társadalomszervezési munkaadással, biztosítással kapcsolatos új lehetőségek jönnek, és ez a humangenetikai törvény, amit Sándor Judit is beszélt 2008 óta, ez megtiltja azt, hogy az én munkaadóm, az én biztosítóm olyan adatokat tudjon meg, amit egyébként egy biztosító amúgy is kérdez, mert megkérdezi, hogy mi volt a nagypapával, mikor halt meg, hány gyereke született a nagymamának élve, és így tovább. Szóval az az óvatosság ebbe, hogy nem csak a jogi megoldások bonyolultsága fejlődik, hanem a tudomány, az alaptudomány is egyre többet tud meg, ami néha átírja ezeket a problémákat.
Igen, azon gondolkoztam, hogy lehet-e majd olyan társasági, ilyen társkereső hirdetést feladni, hogy szeretem Brahmsot, jól focizom, és hajlamom van az elhízásra, mert hogy a géntérképen ezt kimutatta, gondolom, itt azért még nem tartunk, hogy...
Nem, hála is.
Bár hát tudhatja valaki géntérkép nélkül is, mert ugye...
Még az igen, még ez például nem volt pont jó. Nagyon kevés időnk van hátra. Én egyetlen egy dolgot szeretnénk felvetni, professzor úr említette az előadásában a rendszerbiológia kifejezést, mint a jövőnek a lehetséges útját, tehát hogy orvos, kutató, informatikus együtt dolgozzon, illetve hát együtt rendszerezze a rendelkezésre álló információkat. Ez a hétköznapokban mennyire gyakorlat ma már, és tényleg csak olyan rövid választ várok, mert kifutunk az időből, és ezt, szóval megvalósulhat-e, vagy ez is egy utópia?
Ez már megvalósult. Tehát ha az ember egy európai ilyen jellegű pályázatot néz meg, ez mindig az orvos, a kutató és az informatikus együttműködésében valósul meg.
Én csak arra gondoltam, hogy az orvosok is nyitottak erre, mert azért az ő hétköznapi praxisukon is kell változtatni, tehát itt azért ez egy nagyon komoly szemléletváltással is együtt kell, hogy járjon.
Természetesen nyitottak vagyunk rá. Attól függően, hogy ki milyen szakterületen dolgozik. Aki olyan szakterületen dolgozik, ahol a genetika sokkal inkább befolyásolja a kórképeket, az én úgy gondolom sokkal nyitottabb erre a kérdésre. Aki olyan területen van, ahol inkább szerzett betegségek vannak, ott kevésbé nagy a hajlandóság, de minden esetben mindenki építi a biobankokat, és ezek a biobankok tulajdonképpen a tudománynak az egyik alappillérei, és a személyre szabott orvoslásnak is az alappilléreit képezik.
Na hát végszónak ez tökéletes volt, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és erről a témáról beszélgethettünk.